Én is a növekedéshez kapcsolódnék, és az a név mond valamit itt a körben, mert az egy szakmai kör, hogy Nagy Márton, ugye? Ő most a legfőbb gazdaság vezér, ugye a gazdasági kabinetnek ő a vezetője, és tulajdonképpen minden hozzá tartozik, tehát illetékes elvtárs. Most ez illetékes elvtársat az idézésével kezdeném, hogy amikor őt 2022-ben ugye parlamentben kell egy bemutatkozó előadást tartani, mert miniszterré nevezték ki, akkor többek között azt mondta, hogy a magyar gazdaság az képes akár 3,5% ponttal gyorsabban növekedni, mint az Európai Unió. Erre mi képesek vagyunk. Hát ott csak tartottunk a szánkat, ugyanis erre nem volt, soha sem volt példa. És akkor mondta, hogy hát ha így növekszünk, akkor 2030-ra utol fogjuk érni az Európai Unió átlagát. 30-ra fogjuk ezzel a ütemkülönbséggel utolérni. Az ütemkülönbség korábban 2% pont volt, és nem az EU átlagára vonatkozott, hanem Ausztriára, meg Németországra, és az EU átlag az ezeknél sokkal alacsonyabb, tehát könnyebb utolérni, ugye? Főleg alacsonyabb lett akkor, amikor a britek kiléptek, mert azért ez egy gazdag ország volt, és akkor így ez csökkent. Na de ugyanebből az időből idézek szó szerint valakit, ez 22. júliusában hangzik el szó szerint, a következő, most a világ a 7 szűk esztendő felé tart. Az a kérdés, hogy meg tudjuk-e hosszabbítani a 7 bő esztendő időszakát, sőt, nem csak meghosszabbítani, hanem fejlesztésekkel még meg tudjuk-e fejelni azokat a jó éveket, amelyek mögöttünk vannak. Még egyszer mondom önöknek, erre van esély. De egy dolog biztos, hogy ez csak akkor valósulhat meg, hogyha dolgozunk. Nem tudom, van-e tippjük, hogy ki mondta? Kádár János, igen, igen, dolgozni kell, igen, ez az utolsó mondat, ez egyértelműen kádári beszédre hajaz. Nem, ez Orbán Viktor mondta 22 nyarán, teljesen összhangban ugye Nagy Mártonnak a beszédével, és azt tudom mondani, hogy kicsit emlékeznek 22. február, ugye, amikor kitör a háború, hogy milyen idők voltak akkor. Szóval akik ilyeneket mondtak, és ilyen várakozásokra építették, például a 23-as költségvetés, mert ezt akkor fogadták el, ugye ez azt jelentette, hogy fogalmuk nem volt, hogy mi van a magyar gazdaságban, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy mi van a külvilágban. Azt mondja, a külvilágban 7 szűk esztendő lesz, és akkor nálunk lehet 7 bő esztendő, amikor a világ egyik legnyitottabb gazdaságával van dolgunk, ugye reál értelemben is. Hogy lehet valami teljesen más? És akkor elfogadtatják 23-ra azt a költségvetést, ami 4,1%-os bruttó hazai termék növekedésre épül, és azt feltételezi, kérem szépen, hogy a háborúnak hamar vége lesz, a külső konjunktúra az javul, nem tudom most akkor ezzel a szűk esztendőkkel, hogy jön, de ezt feltételezi, az infláció vissza fog menni, az energiaárak le fognak csökkenni, az unió összes pénzét meg fogjuk kapni. Hát ezek mind olyan feltételek voltak, amik teljesen irreálisak voltak már akkor. Erre, hogy a költségvetési tanács azt mondja, hogy hogyha ezek a feltételezések bejönnek, akkor teljesíthető a költségvetés. Ennyi. Ugye a költségvetési tanácsnak az a dolga, hogy megnézze a költségvetést, hogy valóban az reális-e, teljesíthető vagy nem. Egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy megnézze, hogy és ezek a feltételek mennyire reálisak. Na most, hogy mennyire nem voltak reálisak, az 23-as esztendő bizonyította. Egyfelül, hogy háromszor kellett módosítani a deficit célt, hogy új költségvetést kellett benyújtani, már ugye 22 22 végén módosították a költségvetést, aztán 23 első negyedévében. Ugye elindultunk, mint ahogy mondta a professzor úr, hogy 3,5%-os hiánnyal, és aztán jött a következő a 3,9, aztán jött az 5,2, aztán az 5,9, és most 6,7-nél vagyunk pillanatnyilag, tehát ekkora elcsúszás a költségvetésben, nem véletlenül, hogy a Melár professzor is azt mondja, hogy hát talán az egyik legrosszabb év, rettenetesen rossz esztendő volt, és a növekedés pedig úgy nézett ki, hogy a 4,1 dinamikával szemben, ezek a kiigazítatlan adatok, a 23-ra a kiigazítatlan adatok szerint 0,9, tehát 1% körüli visszaesés következik be, de nincs szó semmiféle, hogy hogy volt, mi volt, elemzés vagy, sem, hanem miről van szó, ja, hogy most akkor legyőztük az inflációt, az inflációnak a sárkányőrő Szentgyőr legyőzte az inflációt, és most akkor növekszünk. És akkor majd, tehát áttoljuk, prolongáljuk ezt a 4%-ot, prolongáljuk, 4% lesz majd 24-ben, és akkor meg kitartunk mellette, hogy 4%, és akkor először kezdjük moszerolni a Nemzeti Bankot, hogy vigye jobban le a gyorsabban a kamatokat, aztán moszeroljuk a költségvetést, a Vargát, hogy legyen nagyobb a hiány, mert ha nagyobb a hiány, nagyobb a kereslet, stb., ha leviszi a kamatokat, akkor az egy növekedés ösztönző tényező. De aztán hát már tarthatatlanok az első hónapok adatai alapján, teljesen tarthatatlan lesz az, hogy nem lesz itt 4%-os növekedés, és akkor április 11-én, ez a költészet napja, bejelenti Varga Mihály, hogy hát akkor 2,5%-os lesz az idei növekedés, de jövőre 4. Tehát rá vannak fixálódva erre a 4,1%-os növekedésre. Na most mi az a dolog, ami ez a csodaváráson alapszik, ami ugye azon túlmenően, hogy ugye az Orbán szerint minden kérdés csak akarat kérdése, tehát a világ fele akarat, meg a másik fele is jobbára akarat, tehát meg tudjuk mi ezt csinálni, mint ahogy mondta. Tehát mi az a csoda? Az a csoda pedig, és itt utalok, már itt többen említettétek, ez a 2017-19 közötti növekedés, ami egy elég jó növekedés, egy évi átlagban egy 5%-ot közelítő növekedést jelentett, mert a magas nyomású kormányzati politikát alkalmazták, amit szintén már beszéltetek róla, ami azt jelenti, hogy többletkeresletet nyomok rá a gazdaságra. Ha többletkereslet van, akkor ugye a kereslet az majd meghoz, felhúzza a kínálatot, tehát abból egy kínálat növekedés lesz, hát mondjuk infláció is lesz, de ez egy másik dolog, minden. És ezt alkalmazták tényleg 17 és 19 között, kiengedték mindent, monetáris politika és a konjunktúrát ösztönözte. A jövedelem, elsősorban jövedelempolitikával, hogy a korábbi 10 és 16 között a reál keresetek ilyen 3% körül nőttek, azt elmentek 8-9%-os növekedésbe, tehát többlet ugye a minimál béren keresztül, meg a garantált béren keresztül képes a kormány befolyásolni a béralakulást is, tehát minden maximumra lett állítva, a költségvetési deficitet is amennyire lehetett lazították, és mondom, ennek volt egy ilyen növekedési eredménye, és a növekedési eredmény fetisizálják, és próbálják kivetíteni, most már ugye harmadszor is erre a 4%-ra. Na de annak az elemzése, az elmaradt, vagy nem tudok róla, hogy ugyanezekben az években azért megroppant valamelyest, megrepedeztek az egyensúlyi folyamatok. Azt gondolták, hogy túl vagyunk már azon a stop-go, ami korábban volt, ugye, hogy akkor növekedés, és akkor romlik az egyensúly, akkor vissza kell venni a növekedést, és akkor majd javul az egyensúly, és akkor majd megint növekedhetünk. Tehát azt gondolták, hogy túl vagyunk ezen a szakaszon, nem voltunk túl. A repedések megjelentek a külső egyensúly romlásában, olyan értelemben, hogy a külső egyensúlyt mérjük a külkereskedelmi mérleg. A külkereskedelmi mérlegnek nagy aktívuma volt 2016-ban, ez 2019-re körülbelül a felére esett le. A folyófizetési mérleg szintén aktív volt, ezeket a számokat itt láthatták, és 2019-re már passzív lett. De a másik ilyen repedés, hogy ez a túlnyomás, a kereslet túlnyomása nem csak a reál növekedést lendítette be, hanem az inflációt is. Nem nagyon, még nagyon szordinóban vagyunk, de azt mondom, hogy 0,4%-os volt a 16-os infláció, 0,4%-os, 19-re 3,4. Tehát a növekedési ütem, ami ugye gyorsul, nagyon-nagyon nagy mértékben erősödik. Tehát szó nincs arról, hogy minden további, tehát ezek az évek azt bizonyították, hogy nem igaz, hogy minden további nélkül rá lehet engedni a gazdaságra ilyen nagy kereslet többletet, mint amit csináltak, hogy nem lett nagyobb baj, hogy nem lett nagyobb egyensúlyhiány, annak speciális okai voltak. Olyan oka például, hogy az importált infláció nagyon alacsony volt. Alacsonyabb volt, lényegesen alacsonyabb volt, mint a magyar, hogy olcsók voltak ugye, az energiaigény és az energiaárak. Hogy viszonylag jó konjunktúra volt, tehát termelek és tudok exportálni, mert még viszonylag jó a konjunktúra. Hogy volt még munkaerő tartalék, amit föl lehetett szívni, mert megy a kereslet, és ha nincs munkaerő tartalék, akkor abból csak bérinfláció lesz, és nem növekedés. És az is jó volt, hogy lényegében ezekben az években nem csak, hogy jöttek az uniós pénzek, hanem, ha talán emlékeznek rá, felgyorsították az uniós pénzeknek a lehívását, külön premizálták a pénzügyminisztérium dolgozóit és azokat, akik ezzel foglalkoztak, hogy minél előbb, ugye ez a 2014-2020 közötti periódus, uniós költségvetési periódus, hogy minél előbb jöjjenek be ezek a pénzek, induljanak el ezek a projektek. Nem véletlen azért, kérem, ez milyen időszak? 18 választás. Választásokra mindig előzébe készülünk föl. 19 megint egy választási év, ugye? Önkormányzati és uniós választási év, úgyhogy egyáltalán nem véletlen ennek a politikának az alkalmazása. Na most az a kérdés, hogy tudunk-e ezen tovább menni, ezen a pályán, nincs, ez nem egy pálya volt, hanem ugye három év ilyen kockázatmentesen. Mert a kockázatok már a nagyon jó időben is, az előbb elmondtam, milyen jó külső feltételek voltak, megvoltak. Tudunk-e kockázatmentesen tovább menni? Na most ahhoz, hogy kockázatmentesen tudjunk tovább menni, ahhoz annak megvannak a külső és megvannak a belső feltételei. A külső feltétele, hogy legyen egy kedvező külső konjunktúra. Pillanatnyilag a valuta alapi előrejelzés és minden előrejelzés az, hogy hát nem, szóval nem nagyon lendül be, és hát ugye a magyar gazdaság a német gazdaságra van felfűzve, és a német gazdaság nagyon-nagyon gyengélkedik. Tehát ez nem áll fönn. A másik ilyen feltétel, hogy legyen egy stabil és jelentős folyófizetési mérleg többlet, de legalábbis nagy devizatartalék, mert a magyar gazdaság importigényes, és ha beindulnak a belső motorok, ugye a fogyasztás és a felhalmozás, ezek importigényesek, akkor megindul az import, és ha az import megindul, és azzal nem tud lépést tartani az export, akkor legalább devizatartalék legyen. Na most szó nincs arról, hogy itt valami stabil folyófizetési mérleg aktívum lenne, ugye az elmúlt évben, az elmúlt valami kis minimális összejött, de erre egyáltalán nem lehet építeni. További feltétel, hogy legyen alacsony a költségvetési hiány, tehát ahonnan elrugaszkodok. Hát ez, erről most már itt többször beszéltünk, szó nincs róla. Ugye 2020-ban a Covid-ra való tekintettel fölhúzták azt a Maastrichti sorompót, ami 3%-os deficitet engedett, meg egy-egy esztendőben is e fölött meg büntetést szabnak ki a túlzott deficit eljárás keretében, és az Orbán először azt mondja, nem felejtem el soha, hogy hát mi nem. A 20-ra eredetileg 1%-os deficitet irányoztak elő, nem, mi nem megyünk bele ebbe az eladósodási pályába, mert az nagyon-nagyon nehéz az adósságot letörni. Ezzel szemben a 2020-ban a deficitet fölviszik 7,6%-ra, egy helyet, tehát elmegy, jó, igen, igen, és azzal indokolják, hogy hát ugye a COVID elleni védekezés kellett, meg a gazdaság újraindítása, meg nem tudom micsoda, na most ennek a kétharmada nem igaz, nem így volt, megnéztem, mire mentek a pénzek, amire ők jónak látták, és a kedvenc prioritásukra fordították. Most ez a 7-6-ról, mi most pillanatnyilag 6-7-ten vagyunk, az Unióban viszont már 3% alatt voltak 23-ban, 2,8%, tehát egy nagyon gyors csökkenés volt az Unió, átlagát mondom én, nem. És hát ebből következett az is, hogy hát az adósságállomány is elszaladt, tehát most veszem sorra, ugye, hogy alacsony deficit, viszonylag alacsony adósságállomány, szó nincs itt viszonylag alacsony adósságállományról, sőt az adósság csökkentő pálya az megrekedt. Megrekedt 2006-ban már csak ugye egy fél, nem 2006, miről beszélek, 2023-ban már csak számok vannak a fejemben és keverednek, már csak egy 0,5 százalék pontos csökkenés, tehát 74, ugye 79-ről lejövünk mondjuk 74-re, és erre az évre már csak azt hiszem, ami tervbe van véve, az egy további 0,3 százalék pontos csökkenés, tehát ellaposodik a bruttó hazai termékhez viszonyítva is az adósságráta. Most mi vagyunk a legmagasabb rátával a volt szocialista országok közül, akik benn vannak az Unióban. Ez egy kockázati tényező. A magas adósság az egy nagyon komoly kockázati tényező. Nem azt mondom, hogy nem finanszírozható az ország, de nem lehet további pénzeket benyomni, mert még gyorsabb lesz a deficit növekedés és az adósság emelkedés, ami megengedhetetlen, ugyanis a kockázatokat árazzák. És nagyjából mi olyan áron kapunk hitelt a nemzetközi piacon, mint hogyha bóvli kategóriába lennénk nagyjából. Tehát ugye, amikor azt mondjuk, hogy a görögöknél magasabban mi kockázati felárunk, hát az már valami. Persze, hogy görögöknél könnyű, mert benne vannak az euróövezetben. Tehát a külső feltételek és a belső feltételek sem állnak rendelkezésre, mert ami a magas nyomású gazdaság működtetéséhez kellene, nincsenek szabad kapacitások. Nincsenek szabad kapacitások. Én nem tudom, hogy honnan veszi Nagymárton azt, hogy itt 300 ezeres tartalékserjeg van, és azt majd be lehet vonni, tehát aktiválni lehet. Hát számoltam, van 200 ezer munkanélküli körülbelül, és akkor az inaktívak között van egy olyan 100 ezeres valóban, akik nem, még már munkaképesek, de nem akarnak dolgozni, meg nem is keresnek munkát. De ezeknek biztos megvan a maga oka, hogy miért nem keres munkát, meg nem akar dolgozni, meg hogy lehet feltételezni, hogy a 200 ezer munkanélküli az bevonható. Hát nem, mert olyan helyen van, meg nincs szaktudása, vagy beteg, vagy nem tudom mi, szóval egy töredék vonható legfeljebb, tehát nincs, elfogyott a magyar munkaerő, és ennek nap mint nap tapasztaljuk amikor igen, Fülöp-szigeti buszvezetők jönnek be, és kínai rendőrök jönnek, és nem tudom, mert nem tudjuk munkaerővel ezt ezt bírni. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon kétséges, hogy ilyen módon megpróbálni felzárkóztatni az országot, ha ezt megcsinálja a Nagy Márton, mert most ugye, ma jövőre lesz 4-1, ha ezt megcsinálja, akkor azt tudom mondani, hogy megyünk tovább ezen az eladósodási pályán, ami egyre többe kerül, mert ugye közben mi az, ami nincs 17-19 között? Nincs uniós pénz, és szerintem nem is lesz. Nem is lesz. 10,2 milliárdot megkaptunk a kohéziós alapokból, ezt vitatja most az Európai Tanács, most a legnagyobb szekciók ugye összeültek, följelentettek bennünket, bírós, nem minket, hanem a bizottságot, a parlament, ezeket nem tudom még, majd most meg fogom tanulni, köszönöm szépen. Szóval fő vagyunk jelentve a bíróságnál, és valószínű, hogy ezért nagyon óvatosan fognak adogatni. Másrészt a helyreállítási alap, ami szintén egy körülbelül 15 milliárd eurós forrás jelentett volna, ebből kaptunk egy egészen kicsi előleget, mert hogy ennek a folyósítása is ahhoz a 27 követelményhez van kapcsolva, amit eszünk ágában nincsen teljesíteni, nem tudom, mostanában hallottak-e arról, hogy tárgyalunk, meg semmi ilyen, nincs, nem engedünk, a 48-ból nem engedünk, mert mit jelentene, ha engednénk? Azt jelenteni, hogy fel kell adni azt a rendszert, amit Orbán kiépített, és ami számára nagyon kedvező. Ezt föl kéne adni. Ezt megmondta a, nem tudom, hogy az Orbán Balázs most milyen minőségben van? Első számú tanácsadója?
Politikai igazgatója
megmondta, ezt valahol kikotyogta, még 22 nyarán kikotyogta, hogy hát mit képzel az Unió, hát nem fogunk engedni, mert hát akkor azt jelenteni, hogy igen, hogy vissza kell építenünk itt sok mindent, ezért nincs pálya. Ezért nem is nagyon értek egyet azzal, hogy itt most egy ilyen, a növekedést fetisizáljuk, hogy erre kattanunk rá. Én úgy gondolom, hogy sokkal inkább, mert hogy kértek itt megoldást is, hogy sokkal inkább a hosszú távon fenntartható növekedés alapjainak a megerősítésére kellene sort keríteni. Mit értek ez alatt? Értem ez alatt a munka oldaláról az oktatásnak a fejlesztését, na jó, hát persze sok pénz, meg majd mit tudom én, mikor térül meg, jövő hónapban még biztos, hogy nem, a szakképzésnek, a digitális szakképzésnek a javítását, és a munkavégző képesség javítását az egészségügyi rendszer fejlesztésén, építésén keresztül. Ez is persze nagyon sok pénz, meg látványosan nem lehet kimutatni. Ennyit tudok mondani a munkavégző képességre, és akkor a tőke vonzó képességét kellene megerősíteni a magyar gazdaságban, és ehhez elsősorban kiszámítható kormányzati politikára lenne szükség. Nem olyanra, ami azt mondja, hogy mostan extra profit adó, ezek egyáltalán nem fognak inflációt kiváltani, és nem olyanra, hogy és csak 2 évig lesz, és aztán most már harmadik évben is van, és van, hogy következő évben is lesz. Tulajdonbiztonságot kellene garantálni, tehát nem csak szabályozók biztonságát, tulajdonbiztonságot, hogy merjen idejönni a fejlett működőtőke. A gazdaságba való adminisztratív beavatkozásokat kisöpörni, ugye amióta Nagy Márton van, szinte más sincs, hogy mint akkor, igen, akkor behivatom a MOL vezetőket, és megbeszélem vele az árat. Vagy ástopokat rendelek el, és a beszerzési árak alatt 15%-kal olcsóbban kell adni. Tehát azok a módszerek, amik úgy gondoltuk, hogy már rég elfelejtettük, túlhaladottá váltak az előző rendszernek a módszerei voltak, ezek kezdenek reinkarnálódni, és ezek kifejezetten tőkeriasztók. Hát egyáltalán nem véletlen, hogy a Spár is azt mondja, akkor inkább kivonulok, vagy nem jövök. És nem véletlen, hogy nem jön a fejlett működő tőke, mert ilyen feltételek, ilyen bizonytalan feltételek mellett nem jön, és hát mi kellene még? Hát, hogy mindent elkövetni azért, hogy az uniós pénzeket be tudjuk vonni a gazdaságba. Márpedig én úgy látom, hogy ezek a feltételek, ezek egyáltalán nem állnak fenn ebben az Orbán rendszerben, valami egészen más rendszerre lenne itt szükség. Mivel ők is tudják, hogy itt elég sok baj van, ezért kitalálták ezt a akkumulátor nagyhatalom leszünk, amit hát elmondtátok, hogy igen, nagyon alacsony hozzáadott értéket hagy itt nekünk, és még erről kevesebbet szólnak, mert környezeti ártalmakról is szólnak, de az, hogy nagyon-nagyon sokba kerül. Számítások szerint ugye egyrészt kapnak készpénzt, hogy jöjjenek ide, másrészt infrastruktúra fejlesztéseket is, az eddigiek összesen 1500 milliárd forint támogatást kaptak így összességében. Tehát nagyon sokba kerül, ennek a pénznek a megtérülése nagyon kérdéses. Persze majd ki lehet mutatni, mert beruháznak, meg nem tudom mi, csak hogy milyen irányba megyünk tovább ezen a lefelé tartó pályán, amit ugye Bot Péter Ákos említett, hogy 23-as adatok szerint igen, megelőzött bennünket, a 11 volt szocialista országon belül megelőzött bennünket Románia, följött mellénk Horvátország, 20 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én, amikor beléptünk, az elsők voltak a szlovákok, második a csehek, nem szlovákok, bocsánat, szlovének, azt akartam mondani, persze, szlovének, a csehek és a harmadik, mi voltunk a harmadikok, igen. És Orbán azzal kezdte 2010-ben a kormányzást, amikor bemutatta az ő programját, hogy ő vissza fogja hozni Magyarországot a volt szocialista országok élére fogja tenni, ezzel szemben a harmadik helyről sikerült lecsúsznunk, ugye a 7.-8. helyen most itt megosztva a horvát. Mi a baj?
Attól függ, hogy honnan nézzük.
Ja, hogy alulról, igen, alulról valóban a 11 országból a 8. helyen az igen, az a harmadik. Hát kíváncsi vagyok, hogy önök hogy látják a dolgokat, én sajnos így látom. Köszönöm a figyelmet.